a gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. 85. kérdését és feleletét.
Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa a keresztény egyházi fegyelem által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint azok, akik keresztény név előtt nem keresztény tanítást vallanak, vagy nem keresztény módon élnek, miután téveigéseikkel s bűneikkel nem hagynak fel, a gyülekezetnek vagy az általa evégre megbizottaknak bejelentetnek. És ha ezek intésére sem hajlanak, ezek kirekesztik őket a szent sákramentumoktól való eltiltással, a keresztény gyülekezetből, Isten pedig a Krisztus országából. Viszont ha valóságos megjobbulást ígérnek és mutatnak fel, mint Krisztusnak és az egyháznak tagjai, ismét visszafogadtatnak.
Folytassuk Isten magasztalását a 235. dicséret első 3 versének éneklésével. Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben. Hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 106. részéből.
A 106. Zsoltárból így szól hozzánk Istennek igéje. Izrael bűnei a pusztában. Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr? Ki beszélhetné el minden dicső tettét? Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak. Gondolj rám, Uram, amikor megkegyelmezel népednek. Gondoskodj rólam, amikor megszabadítod. Hadd láthassam választottaid jólétét, örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel együtt. Vétkeztünk őseinkkel együtt. Bűnt, gonoszságot követtünk el. Őseink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem engedetlenek voltak a tengernél, a vörös tengernél. De az Úr megszabadította őket nevéért, hogy megismertesse hatalmát. Megdorgálta a vörös tengert, és az kiszáradt. Átvezette őket a mély vizen, akár a pusztában. Megszabadította őket gyűlölőik kezéből, megváltotta az ellenség kezéből. Üldözőiket víz borította el, egy sem maradt meg közülük. Akkor hittek ígéreteiben, és dicséretet énekeltek, de csak hamar megfeledkeztek tetteiről. Nem bíztak tervében. Sóvárgás fogta el őket a pusztában. Próbára tették Istent a sivatagban. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük. Féltékenyek lettek a táborban Mózesre és Áronra, az Úr szent emberére. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, eltemette Abirám csoportját. Tűz gyulladt ki csoportjukban, láng pusztította el a bűnösöket. Borjút készítettek a Hóreb hegynél. Leborultak a bálvány szobor előtt. Fölcserélték dicsőséges istenüket növényevő bika képmásával. Megfeledkeztek szabadító istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomban, csodákat Hám földjén, félelmes dolgokat a vörös tengernél. Elhatározta, hogy elpusztítja őket, de választotja Mózes közbelépett nála, és elfordította pusztító haragját. Megvetették a kívánatos földet. Nem hittek ígéretének, hanem zúgolódtak sátraikban, nem hallgattak az Úr szavára. Ezért rájuk emelte kezét, és elhullottak a pusztában. Utódaikat a pogányok közé juttatta, és szétszórta országaikba. Aztán odaszegődtek Baál-Peorhoz, és holdbálványoknak szóló áldozatokból lettek. Ingerelték tetteikkel az Urat, Ezért csapás szakadt rájuk, de előállt Fineás, végrehajtotta az ítéletet, és megszűnt a csapás. Igaztetnek számít ez neki nemzedékről nemzedékre mindörökké. Meriba vizeinél is felháborították. Mózes is rosszul járt miattuk, mert elkeserítették lelkét, és meggondolatlanul beszélt. Nem pusztították ki a népeket sem, pedig meghagyta nekik az Úr. Sőt, összekeveredtek a pogányokkal, és eltanulták tetteiket. Bálványaikat tisztelték, amelyek csapdába ejtették őket. Feláldozták fiaikat és leányaikat a szellemeknek. Ártatlan vért ontottak fiaik és leányaik vérét, akiket a kánaáni bálványoknak áldoztak. Vérontással gyalázták meg az országot, beszennyezték magukat cselekedeteikkel, erkölcstelen tetteikkel. Ezért haragra gerjedt népe ellen az Úr, és megutálta örökségét. Pogányok kezébe adta őket, gyűlölőik uralkodtak rajtuk, sanyargatták őket ellenségeik, és meg kellett alázkodniuk előttük. Sokszor megmentette őket, de ők önfejűen engedetlenek maradtak, és mélyre süllyedtek bűneik miatt. Mégis rájuk tekintett, nyomorúságukban meghallgatta esedezésüket. Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre. Nagy szeretettel megkönyörült rajtuk. Irgalmasságra indította mindazokat, akik fogságba vitték őket. Segíts meg minket, Urunk Istenünk! És gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Az egész nép mondja, ámen. Dicsérjétek az Urat! Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatóin, szívükbe fogadóin és megtartóin. Jöjjetek, válaszoljunk Isten igényére. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk Istenünk, felfoghatatlan jóságodért és örökké tartó szeretetedért. Köszönjük hosszú tűrésedet, kegyelmedet, amellyel nem csak választott népedet, de bennünket is újból és újból kimentettél cselekedeteink méltó következményeiből. Mert vétkeztünk, mi is, népünk is, számtalanszor te ellened. Amikor kimentetted népünket 40 évi szolgaságából, visszasírtuk Egyiptom húsos fazekait. Többre becsültük az általad elkészített szabadságnál. Megtagadtuk magyar testvéreinket, akikkel egy nemzetté alkottál bennünket. 50 év alatt fél magyarországnyi gyermeket nem hagytunk megszületni. Nem jó már, ahogy a te kezed formált bennünket saját képedre, egyszerinek és egyedinek, átszabadjuk a magunk képére, mert másnak akarunk látszani, mint amik vagyunk. A mindentudó Isten helyett boszorkányokat és csillaggyósokat kérdez a téveigő ember. Bár nem csak népünk, de mi magunk is sokszor szomorítunk téged. Mi mégis a te szárnyaid alá menekülünk, Urunk. Szomorítunk, mert elfelejtjük, hogy eddig is a te oltalmaztál bennünket. Nem bízunk benned, a te jó terveidben. Aggodalmaskodással növeljük bajainkat. Elfelejtünk hálát adni menekülésünk idején. Családjainkban, iskoláinkban elhallgatjuk a te igédet. De áldott legyél, hogy mindennek ellenére irgalmasan lehajolsz hozzánk. Minél mélyebben vagyunk, annál mélyebbre nyúlsz leértünk, mert emlékezel a Krisztusban velünk kötött szövetségedről. Köszönjük ezt neked. Kérünk, segíts meg minket újra most, Urunk. Áld meg a te szövetséges népedet. Kérünk a te lelkedért, hogy segítsen jó döntéseket hozni. Szenteld meg életünket, munkánkat, tanulásunkat, Áld meg szolgálatunkat, hogy dicsérhessünk és magasztalhassunk téged a mai napon is, és életünk minden idejében. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 5. részéből, a 24. versből hirdetem. Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki elküldött engem, örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Amen. Ige hirdetés előtt a megkezdett 235. dicséretünk 4. versét énekeljük. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Istennek az az áldott szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve üzenetét szeretném elmondani nektek. Írva található a 106. Zsoltárban, de ezt nem olvasom fel újra. És ennek összefoglalásaképpen viszont a Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelének 10. részéből a 6-tól 12-ig terjedő verseket olvasom fel. Mindez példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkeltek játszani. Ne is parázzálkodjunk, mint azok közül parázzálkodtak némelyek, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Ne is zúgolódjatok, amint közülük némelyek zúgolódtak, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen történtek velük, és a mi tanulságunkra irattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Amen. Kedves testvérek, amint tudják is a testvérek, ebben az évben, a tanítás évében a nyári időszak a Zsoltárok könyvéből vett tanítással telt el. Most fejezzük be ezt a sorozatot. A Zsoltárok könyvének 4. könyve volt terítéken, és különösen is az utolsó 3 Zsoltár tartozik a nagy tanítói Zsoltárok közé. A 104. az újfordítású Bibliánkban a Teremtő és Megtartó Isten címet viseli, és a teremtés és gondviselés csodáit részletezi, ahogyan láttuk 2 héttel ezelőtt. A 105. felirata ének Izrael történetéről, Isten kiválasztó kegyelme állt előttünk a zsidó nép történetének egy szakasza alapján, ahogyan olvastuk az igében, egészen az ősatyáktól kezdve az Egyiptomból történő szabadulásig vette végig ez a Zsoltár Izrael népének a történetét. A mai, a 106. Zsoltár felirata ez, Izrael bűnei a pusztában. A zsidó nép történetét folytatja a Zsoltár, úgy is tekinthető, mintha a múlt vasárnapi Zsoltárnak a közvetlen folytatása lenne. A pusztai vándorlás sötét oldala áll előttünk, a bűnök számbavétele. Ugyanakkor ennek ellenére ez a 3 nagy tanítói Zsoltár, és ezen belül a mai is, dicsőítő énekek. A 104. Zsoltár így kezdődik, áldjad lelkem az Urat. A 105. Zsoltár, adjatok hálát az Úrnak. És a mai, a 106. dicsérjétek az Urat. És mind a 3 ezzel is fejeződik be, dicsérjétek az Urat. Miért kell tehát Zsoltárok tanítását elsajátítani? Egyrészt azért, hogy tudatosabban dicsérhessük Istent, másrészt pedig vegyük szívünkre Pál apostol szavait, ahogyan a textusban olvastam, mindezek pedig példaképpen történtek velünk, és a mi tanúságunkra irattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. Most tehát akkor lássuk a 106. Zsoltárban, miképpen tanít bennünket Isten önmaga dicsőítésére és a bűnök elkerülésére. Az első tehát Isten dicsérete. Így kezdődik a Zsoltár: dicsérjétek az Urat, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr, ki beszélhetné el minden dicső tettét. Isten dicsérete a legfőbb feladatunk és kiváltságunk. Akár a teremtés és gondviselés csodáira gondolunk, akár Isten kiválasztó kegyelmére, akár a bűnök számba vételén keresztül is az Úr irgalmára, bűnbocsátó szeretetére. Életünk legfőbb értelme ez, Isten dicsérete. A teremtésért, a gondviselésért, a kiválasztásért, a bűnbocsánatért, a megváltásért, és folytathatnánk tovább a megszentelésért, Isten vezetésért. Vajon mi eleget dicsérjük-e az Urat? Persze eleget dicsérni őt nem lehet. De vajon szoktuk-e dicsérni az Urat? Szoktunk-e úgy megállni előtte, hogy nem csak a kéréseinket mondjuk el, vagy nem csak közben járó imádságainkat mondjuk el, hanem őt dicsérjük önmagáért és csodálatos tetteiért. Olyan jó, hogy ez a Zsoltár, amely alapvetően bűnökről szól, mégsem ezzel kezdődik, hanem Isten dicséretével kezdődik, mert mindenek előtt és minden felett ott van Isten kegyelme és irgalma. És bár legyenek bűnök, Pál apostol azt mondja, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott még inkább kiárad Isten kegyelme. És persze ez nem tehet bennünket felelőtlenekké, mégis így van, és ezért dicsőítsük az Urat. A második, amiről szeretnék néhány szót szólni, az a szintér, a puszta. Hiszen a pusztai vándorlás bűneit veszi sorra a Zsoltár, csak a Zsoltár legvégén beszél a bírák koráról és arról az időről, amikor újra elfajult Izrael népe, és végül megemlíti a fogságba vitelt is, de a Zsoltár legnagyobb része a pusztai vándorlás bűneit veszi sorra. Ezért szóljunk pár szót magáról a pusztáról. A puszta a vándorló nép számára elsősorban a büntetés helye volt. Akik a bibliaolvasó kalauz szerint olvassuk az Ószövetséget és Újszövetséget is, az Ószövetségben nemrég olvashattunk Kánaán kikémlelésének történetét. A 12 kém, akiket Mózes küldött az ígéret földjére, 40 napon keresztül kémlelték a földet, de aztán a 12-ből 10 kishitűségből rossz hírét terjesztették annak a földnek. Józsué és Káléb, a két hívő kém, elmondta, hogy ne hallgassatok rájuk, mert jó az a föld, és hogyha Isten velünk van, mint ahogyan megígérte, meg tudjuk hódítani, és le tudjuk verni azokat a népeket, amelyek ott élnek, mégis a nép inkább hallgatott a 10 elcsüggesző szavára, mint a 2-re. És aztán a lázadó népet megbüntette Isten, így szólva, 40 napig kémleltétek ki azt a földet, most 40 évig bűnhődjetek. És ezután következett a 40 esztendős pusztai vándorlás. A puszta tehát a büntetés helye. De ugyanakkor a puszta pozitív értelmű is a nép életében. Egyrészt a próbatétel helye, másrészt pedig a megtartatás helye is. Mózes mondja összefoglalásképpen, 5. könyvében, emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. A puszta tehát a szeretet teljes fegyelmezés helye. A büntetésé, a próbatételé és a megtartatásé. Nem azért vezette 40 éven keresztül Isten a népet a pusztában, hogy ezt a népet elpusztítsa. Ők gyakran úgy gondolták, hogy azért hoztál ki bennünket ebbe a pusztába, kérdezték Mózestől, hogy itt halljunk meg. A nép nem pusztult el, bár az egyes emberek, a lázadó emberek meghaltak, de fiaik bemehettek az ígéret földjére, és bemehetett Józsué és Kálib is. A puszta tehát a szeretetteljes fegyelmezés helye, a büntetésé is, a próbatételé is, és a megtartatásé is. És mindenki gondoljon arra, hogy vajon az ő életében most mi a puszta. Mert én azt hiszem, hogy minden ember életében van olyan időszak, amikor idézőjelben téve a pusztában tartózkodik. Mi a mi pusztánk? Mi a mi pusztánk, amelyben Isten megpróbál bennünket, de ugyanakkor meg is tart bennünket? Vajon mi a mi pusztánk, ami esetleg valamilyen bűnnek a következménye? Ezeket gondoljuk végig, mert hiszen ez a Zsoltár is azért iratott meg, hogy a nép bűneit végig gondolva, bűnbánatra, bűnbocsánatra, megoldásra, újra Isten felé fordulásra vezesse el a népet. Harmadjára, vegyük végig Izrael bűneit a pusztában. Erről a 106. Zsoltár bőven beszél, de ezeket a történeteket nagyon jól összefoglalja Pál apostol is az 1 Korintus 10-ben, inkább ezért most ennek a nyomán egy kicsit rövidebben tudjuk áttekinteni ezeket a bűnöket. Az első bűn, amit Pál megemlít, a gonosz kívánság. Mindez példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. A nép húst akart, visszasírták az egyiptomi, természetesen nem létező húsos fazekakat. Nagyon örültem, amikor Erzsike imádságban éppen megemlítette a mi népünk sorsát is. Isten megadta nekik, amit kívántak, de még a fogaik között volt a fűrjek húsa, amikor igen nagy csapással verte meg őket. A telhetetlen népet kibrót talvában temették el, ami szó szerint a kívánság sírjait jelenti. És vajon mi hogy vagyunk ezzel? Még ma is olyan sokan visszasírják a 360-as kenyeret, elfelejtve, hogy mi is volt az ára az úgynevezett gulyás kommunizmusnak. És általában is olyan gyakori a telhetetlenség, a soha nem elég, a megszépítő múltba való nézés, hogy bezzeg akkor így volt, úgy volt. Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy a rendszerváltás óta eltelt idő az maga lenne a Kánaán, erről szó sincs. De azt az istentelen uralmat, ami tényleg az Isten hit kiírtására is törekedett, ezt visszasírni nem Isten gyermekéhez méltó dolog. És általában is a magunk életére nézve is, amikor a saját mindennapi életünket nézzük, akkor éljük és rátekintünk, akkor vajon hogyan látjuk a saját életünket? Úgy, mint amiben soha semmi nem elég, mint amikor mindig valami mást és valami teljesen újat szeretnénk, mint ami éppen van. Ezzel nem azt mondom, hogy ne legyen ambíció bennünk. Nem azt mondom, hogy ha valaki középiskolába jár, akkor ne akarjon egyetemre felvételizni és elvégezni valami olyan szakot, amivel majd meg tudja keresni a kenyerét. De a mindig elégedetlenség, a soha semmi nem elég, a megszépítő visszaemlékezés, hogy bezzeg ekkor, bezzeg akkor, az ilyen jellegű nosztalgia nem Istentől van. Mert ezek gonosz kívánságok, és mindig megvan a maguk következménye. A második, amit Pál apostol megemlít, a bálvány imádás. Bálványimádók se legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkeltek játszani. Sokszor volt bálványimádó a nép, de ez a részletezés, hogy leült a nép enni, inni, és felkelt játszani, innen tudhatjuk, hogy pontosan mire gondol Pál apostol, ez az aranyborjú története. Nagyon fontos dolog, hogy a pusztában a zsidó nép nem Egyiptom isteneit imádta. Tehát nem az ápis bikát készítették el, egy aranyborjút öntöttek, de nem úgy gondolták, hogy az ápis bikát ábrázolják ki, amit ugye ismertek Egyiptomból, sőt, nem is Kánaán isteneit tisztelték, nem a Baált ábrázolták ki, noha a Baált is nagyon sokszor ábrázolták bika alakjában, hanem saját istenüket akarták kiábrázolni. Ahogyan mondta is Áron, ez a te istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Tehát nem idegen istent imádtak. A saját istenüket kiábrázolták. És ez olyan nagy bűn volt, hogy 3000 ember halálát okozta. És ebben benne van a kiábrázolásnak a tilalma. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt a Heidelbergi KT egyik kérdése, felelete megdöbbentette talán a testvéreket, akik figyeltek rá. Ugye ennek ez azt mondja, hogy a katolikus mise kárhozatos bálványimádás. Lehet, hogy nem szoktuk meg ezeket a kemény kifejezéseket, a Heidelbergi KT-ban így van, de értsük jól, nem szeretném, hogyha bárkiben is olyan tüske maradna, aminek nem kell maradnia. Itt nem arról van szó, hogy a katolikus embereket ne szeretnénk. Nem arról van szó, hogy ne tudnánk egymás mellett élni. Hanem arról van szó, hogy ha az oltári szentséget, tehát magyarul az ostját imádják, akkor hiába Jézus Krisztus megtöretett testének jele és pecsétje az, Jézusnak a kiábrázolása. És hogyha imádják, akkor lehet ezt szebben fogalmazni, lehet letompítani az éleket, de akkor is bálványimádás. Mert a pusztában vándorló nép is a saját istenét akarta kiábrázolni. És ha Jézus Krisztust az oltári szentségben ábrázolják ki, ez ugyanolyan bűn. De kedves testvérem, ne sóhajtsunk fel, hogy akkor ugye mi nem vagyunk katolikusok, akkor velünk semmi gond, mert mi is ugyanolyan bálványimádók vagyunk abban a pillanatban, amikor valami hamis Isten kép él bennünk. Mert akkor az élő igaz Istent saját magunk számára valahogy hamisan kiábrázoljuk, hogy Isten olyan, mint egy jóságos égi nagyapó, aki a bűneink fölött elsiklik és legyint egyet, vagy hogy Isten bosszúálló Isten, aki egy nádpálcával áll előttünk, és bármely legkisebb bűnünk, bajunk nyomán is azonnal az orrunkra vagy a körmünkre koppint. Ezek mind-mind az egyik szélsőség, a másik szélsőség, de mind-mind hamis istenképek. Mind-mind az igaz Istennek olyan kiábrázolásai a mi számunkra, amelyek tulajdonképpen bálvány imádássá fajulnak, mert nem az igazi Istent imádjuk ezekben a képekben. Mert a mi számunkra Istennek csak egyetlen egy képe van, ahogyan a zsidókhoz írott levél is mondja, és ez az egyetlen egy kép maga Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus az nem látható Istennek a képe, és egyedül ő rajta keresztül láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy kicsoda a mi Istenünk. Aki Jézus Krisztusban nem jutott élő hitre, elnézést kérek a testvérektől, az csak bálványimádó lehet. Aztán a következő bűn ott a pusztában a paráznaság. Ne is paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Szintén a napokban olvastuk a bibliaolvasó kalauzban Bálám története után közvetlenül a nép paráznaságba esését, amikor moábi és midjáni lányokkal, nőkkel szűrték össze a levet, fizikailag is, meg lelki értelemben is, hiszen a moábi és midjáni nők meghívták a zsidó népet az ő isteneik imádására, a Baal Peor imádására. Ez testi és lelki paráznaság volt, ez is bálványimádás, de másképp. Itt már 23 ezer halottról olvasunk. És kedves testvérek, a mi életünkben is azért nézzük meg, hogy nincs-e ott valami hasonló. Mert paráznaság minden hűtlenség, akár a házastárs iránt, akár Isten iránt, akár azok iránt, akikhez bármiféle szövetség köt. Általában egy-egy embert, egy-egy hívő embert kétféle szövetség szokott kötni, az egyik a házastársához, a másik pedig Istenhez. Nem véletlen, hogy a Biblia két részét is Ó szövetségnek és Új szövetségnek nevezik. A paráznaság a szövetségi hűség megtörése, legyen az akár fizikai, akár lelki értelemben. A negyedik bűn az Isten kísértés, vagy ahogyan Pál írja, Krisztus kísértése. A 9. versben olvasunk erről, Krisztus se kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Itt megint lehet tudni, hogy pontosan melyik történetre gondol Pál, amikor újra zúgolódott a nép, hogy nincs kenyér, nincs víz, itt van ez a hitvány eledel, tehát az Istentől kapott mannát hitvány eledelnek nevezték, és akkor jött büntetésképpen a kígyóknak a sokassága, és ekkor kellett Isten parancsára Mózesnek rézkígyót készítenie, amit föl kellett tűznie egy póznára. És hogyha valakit megmart a kígyó, akkor föltekintve a rézkígyóra életben maradt. Ez a rézkígyó Jézus Krisztusnak az előképe vagy jelképe, hiszen maga Jézus beszél arról a János evangéliumában, hogy amiképpen Mózes felemelte az érckígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, mert valóban a bűnöktől való szabadulás, az örök élet elnyerésének az a története, hogyha mar bennünket a bűnnek a kígyója, ha mar bennünket az Isten nélküliségnek a kígyója, akkor föltekintve a kereszten függő Jézusra, mint ahogyan annak idején föltekintettek a póznára tűzött rézkígyóra, hitáltal életben maradunk. Krisztus kísértése az volt, hogy megkérdőjelezték Isten jó tervét és áldott célját. Mindig ez a kenyér, meg a víz, meg a hitvány eledel, mindig csak a jelenre néztek, mindig csak a múltat emlegették, hogy bár csak ott lehetnénk a húsos fazekak mellett Egyiptomban. És nem tekintettek előre, hogy Isten megígérte nekik az ígéret földjét, a szent földet, amely az ige szerint tejjel és mézzel folyó föld volt, az ige szerint csodálatos föld volt, amelyet Isten készített az ő népének. Megkérdőjelezték Isten jó tervét és áldott céljait. Hát, kedves testvérek, mi is milyen sokszor megkérdőjelezzük Isten jó tervét és áldott céljait, amikor bajok és nehézségek vannak, amikor valami nem úgy megy, ahogyan szeretnénk, mint ahogyan ott a pusztában vándorló zsidó nép is úgy érezte, hogy nem úgy megy, mint ahogyan szeretnénk. Szeretnénk egy jót enni, kiadósat, nem mannát, hanem rántott csirkét, vagy nem tudom mit. Amikor nem arra néztek, hogy várni kell még, stűrni kell, ahogyan egyik énekünk mondja, és a miénk lesz az a föld, ahol már minden a miénk lesz. Vagy hányszor vonjuk kétségbe Isten igazságát, hogy vajon igazságos Isten, hogyha ezt megengedte? Vajon szerető Isten, hogyha ezt megengedte? Vajon létezik Isten, hogyha ezt megengedte? Milyen sokszor tudjuk mi is kísérteni Jézus Krisztust a bajok és nehézségek idején. És az ötödik, a zúgolódás. A tizedik versben így áll ez előttünk, ne is zúgolódjatok, amint közülük némelyek zúgolódtak és elvesztek a pusztító által. Kórah, Dátán és Abirám lázadásáról szintén nemrég olvastunk a bibliaolvasó kalauz szerint. Mózes és Áron ellen lázadtak, de tulajdonképpen az Isten által adott rend, az Isten által adott előjárók ellen lázadtak, és ezzel Isten ellen lázadtak. Talán úgy lehetne ezt nevezni, hogy szereptévesztés halálos véggel. Ott is olvassuk, hogy Kórah, Dátán és Abirám milyen véget ért. Vajon mi elfogadjuk helyünket, helyzetünket, szerepünket, amit Isten adott? Természetesen, hogyha nem vagyunk a helyünkön, hogyha nem az Isten által adott területen vagyunk, akkor törekedjünk arra, hogy oda kerüljünk. De hogyha ott vagyunk, akkor fogadjuk el azt, amit Isten adott nekünk. Tehát ezt az ötöt említi Pál apostol, és hogyha elolvassuk a Zsoltár szövegét, ez is más sorrendben, de tulajdonképpen éppen ezeket a történeteket mondja el. A gonosz kívánság, a bálványimádás, a paráznaság, az Isten kísértés és a zúgolódás. De még tömörebben így foglalhatnánk össze, hogy ez egyrészt elégedetlenség az anyagi helyzetünkkel szemben, ez a gonosz kívánság és az, amit Isten kísértésnek neveztünk, hiszen ott is a nincs kenyér, nincs víz, és itt ez a hitvány eledel. Aztán a másik az engedetlenség a társadalmi vagy gyülekezeti helyzetünkkel szemben. Ez az utolsó, amikor Kórah, Dátán és Abirám lázadt Mózes és Áron ellen. És végül közvetlen elégedetlenség Istennel szemben, ez pedig a kiábrázolás, az aranyborjú és a paráznaság, amikor Baal Peort kezdték tisztelni. És mégis, utoljára erről kell beszélni, mégis ott van Isten irgalma. A 106. Zsoltárból hadd olvassak fel három verset a Zsoltár vége felé. Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket. Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönnyörült rajtuk. Irgalmasságra indította mindazokat, akik fogságba vitték őket. A büntetés célja tehát soha nem a pusztítás, hanem a nevelés. Isten a gyermekeit nem elpusztítani akarja, hanem nevelni akarja. És hogyha a fenyítés elérte a célját, akkor Isten teljes irgalmával újra nép felé fordult. Így tettem fel a kérdést a prédikáció elején, miért kell tehát e zsoltárok tanítását elsajátítani? És akkor így mondtam, hogy egyrészt azért, hogy tudatosabban tudjuk Isten dicsérni, és most már hozzáteszem, hogy ne csak kegyelméért, hanem irgalmáért is. Ahogy Mikó Laci bácsi szokta a kegyelem és irgalom összefüggését idézni azzal a szójátékkal, vagy azzal a megjegyezhető definícióval, hogy a kegyelem az, hogy megkapjuk azt, amit nem érdemeltünk, és az irgalom az, hogy nem kapjuk meg azt, amit pedig megérdemelnénk. És ezt látjuk a zsoltárban, a korábbi zsoltárok talán inkább Isten kegyelméről szólnak, a teremtés, a gondviselés, a kiválasztás csodájáról. Ez a zsoltár bár részletezi a bűnöket, de mégis a végkicsengése az, hogy Istent az ő irgalmáért dicsőíti. Másrészt viszont azért mi a magunk életében vegyük szívünkre Pál apostol szavait, ahogyan a 11. és 12. versekben van, és most ezzel szeretném befejezni az igehirdetést. Mindezek pedig példaképpen történtek velük, és a mi tanulságunkra irattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Amen. Isten igére válaszként a 220. dicséret első versét énekeljük. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. Urunk, hadd magasztaljunk téged nem csak kegyelmedért, hanem irgalmadért is. És hadd vegyük számba, hadd fedezzük fel, hadd valljuk meg, hadd kérjük bocsánatodat a mi bűneinkre, és hadd hagyjuk el azokat, elnyervén a bűnök bocsánatát. Urunk, köszönjük, hogy nem csak figyelmeztetsz bennünket, hanem szent lelkedet is adod minden élő hitre jutott testvér szívébe, hogy a bűnöknek ellene tudjunk mondani. Köszönjük, Urunk, hogy így élhetjük életünket a kegyelem és az irgalom feszültségében, hogy hol erre tekinthetünk, hol arra tekinthetünk, és minden csak hozzád visz közelebb. Kérünk, hogy engedelmes gyermekeit hadd lehessünk, olyanok, akik a te iskoládat örömmel végezzük, olyanok, akiket nem kell évismétlésre utasítanod. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a mi szívünkben kegyelmesen. Hadd könyörögjünk, nem csak magunkért, hanem gyülekezetünkért. Hadd könyörögjünk a mi magyar népünkért. Olyan zúgolódó nép vagyunk. Kérünk, hogy taníts meg bennünket a beléd vetett bizakodásra. Kérünk, Urunk, azokért, akik az elmúlt héten ravatal mellett álltak meg, hogy te adj vigasztalást a szívükbe. Te ajándékozz meg őket azzal, hogy a végső célt és ennek az életnek az értelmét megismerhessék, és elfogadják. És kérünk, Urunk, azokért, akik betegágyon fekszenek, akik kórházban vannak, hogy bármilyen testi, lelki nyomorúságban, kérünk, hogy könyörülj rajtuk, könnyebbítsd életüket, és ajándékozz meg őket a te kegyelmed és irgalmad felmutatásával. Urunk, munkálkodj mindannyiunk szívében a te dicsőségedre. Amen. És hallgasd meg, Urunk, a mi csöndben, magunkban elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak.